Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása.
Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása.
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy középkori szerzetesek is hozzájárultak a vulkanológia tudományához. Norvégiában állítják üzembe a világ első folyékony hidrogénnel üzemelő kompját. Két rétegből álló textíliát fejlesztenek kutatók, amely a jegesmedve speciális tulajdonságait utánozza. Ősi labdajáték eredményjelzőjére bukkantak régészek. Kiderült, mely gének döntenek a szülés idejéről. Forradalmi megoldást javasolnak magyar kutatók az egyrétegű anyagok szupramolekuláris mintázatának pontos feltérképezésére. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként a vulkánkitörések előrejelzését segítő kameráról lesz szó. A vulkánkitörések előrejelzésében fontos tényező a kiáramló gázok, különösen a kén-dioxid mérése, és lényeges, hogy hosszú távú adatok álljanak rendelkezésre a tendenciák feltárása végett. Egy kutatócsoport olyan olcsó és kis energiaigényű kamerát fejlesztett ki, amellyel ezt meg lehet oldani, így sok millió vulkánok közelében élő ember számára válik jobbá az előrejelzés esélye. A kamerában olyan szenzor van, mint az okos telefonokban, azonban ultraibolya tartományra is érzékenyé módosítva, s ezzel képessé válik a kén-dioxid érzékelésére. A kamera számos alkatrésze 3D nyomtatással készült, ez is segítette a költségek lefaragását. Emellett a kutatók arra is ügyeltek, hogy a kezelése, az adatok kinyerése felhasználó barát módon történjen, ez is segíti, hogy minél többen tudják használni majd. Az imént bemutatott kamera segítségével a vulkánból áramló kén-dioxid mennyiségét lehet folyamatosan mérni. Maradunk a vulkanológia tudományánál, amihez a középkori szerzetesek is hozzájárultak. A középkori klímaoptimumból a kis jégkorszakba vezető átmenet volt az az időszak 1100 és 1300 között, amelynek klímaviszonyait befolyásoló jelentős vulkánkitörések után kutatva a vulkanológusok a szerzetesekhez fordultak segítségért. No de mit tudhattak a szerzetesek ezekről a nem is európai kitörésekről? Számtalan apátsági krónika, évkönyv, feljegyzések sokasága maradt fenn a középkorból, amelyekben a klasszikus értelemben vett történelmi eseményekről és a hétköznapi életet jelentősen befolyásoló, illetve szokatlan természeti eseményekről is beszámoltak. Igaz ez azokra az eseményekre is, amelyek eredetét nem ismerték, nem csak az okát, hanem gyakran magát az eseményt se értették. Ennek köszönhetően rengeteg különleges jelenségről van tudomásuk a szakembereknek, csillagászati eseményekről, időjárási anomáliákról egyaránt. És hogy mi is történik a légkörben egy nagy vulkánkitörés után? A kitörés erejével összefüggő mennyiségben és szintén ezzel összefüggő légköri magasságba jut a légköri szempontból legfontosabb kén-dioxid, amely a légkörben egészen mikroszkopikus savas cseppecskékké áll össze. Az így kialakult a stratoszférában lévő aeroszol némiképp árnyékolhatja a beérkező napsugárzást, így hűtheti a klímát egy rövid időre. A kutató klímamodellek segítségével azt is igyekeztek kideríteni, milyen évszakban történtek a kitörések. Az évszak ugyanis befolyásolja, merre és miként terjed a kitörés anyaga a légkörben, így annak észlelhető következményeire, például a lehűlésre is hat. Előző hírünkből kiderült, hogy már a középkori szerzetesek is hozzájárultak a vulkanológia tudományához. Hamarosan földön, vízen és levegőben közlekedő járműfejlesztésekről adunk tájékoztatást. Maradjanak velünk!
a tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Áttetsző elektromos lakóautóról hallhatnak következő hírünkben. Aerodinamikus, áttetsző elektromos lakókocsit fejlesztenek mérnökök. A lakóautó úgy néz ki, mint egy utánfutó és 360 fokban üvegezett, könnyű kompozitból készült. A lakókocsiban francia ágy, 4 személyes étkezősarok, konyha hűtőszekrénnyel, mosogatóval és 2 tűzhelyes kályhával, valamint egy vizes fürdő WC-vel és zuhanyzóval található. A berendezés moduláris, azaz szabadon alakítható. A jármű személygépkocsival is könnyen vontatható, így jó választás azoknak, akik kényelmesen szeretnének utazni és táborozni anélkül, hogy nagy járműre vagy lakóautóra lenne szükségük. 2 üzemmóddal rendelkezik, vontatási és lakófunkciós helyzettel, amit egy hidraulikus rendszer vezérel. Az átállás gyors és egyszerű, lehetővé téve a problémamentes fel- és leszerelést. A vállalat szerint olcsóbb lesz, mint a jelenleg kapható elektromos töltéssel is rendelkező lakóautók. A sorozatgyártás 2025-ben indulhat. Egyedülálló kempingezési élményt nyújt az előbbiekben ismertetett áttetsző elektromos lakóautó. Egyszerre 300 embert és 80 járművet tud szállítani a most részletezésre kerülő folyékony hidrogénnel működő komp. Üzembe áll a világ első folyékony hidrogénnel üzemelő kompja, amely által akár 95%-kal is csökkenthető az éves szén-dioxid kibocsátás. A zéró károsanyag kibocsátású hajó meghajtásáról 2-200 kW-os üzemanyagcella gondoskodik. A komp 82,4 méter hosszú és 80 jármű, valamint 300 utas fér el rajta egyidejűleg. 9 csomóval tud haladni a 2-440 kW-os generátorának köszönhetően, a hidrogéntároló tartálya pedig 80 köbméteres. Norvégiában állítják üzembe a világ első folyékony hidrogénnel üzemelő kompját, melynek köszönhetően akár 95%-kal kevesebb lehet az éves szén-dioxid kibocsátás. Erről számoltunk be az imént. Sikerült a hajtóműteszt, ami 11.000 km/h gyorsítaná az utasszállító repülőgépet. Ezt a hírt elemezzük a továbbiakban. A hangsebesség 9-szeresére gyorsítaná a saját fejlesztésű repülőgépét egy amerikai vállalat, ami így 60 perc leforgása alatt a világ bármely pontját el tudná érni. A cég által fejlesztett forgódetonációs motor prototípusának tesztje sikeresen zárult, a működéshez szükséges folyamat másodpercenként 20.000-szer zajlott le a szerkezetben. A forgó detonációs motor abban különbözik a többi hajtóműtől, hogy a tolóerőt egy szuperszonikus égési folyamat, a detonáció adja. A NASA nemrég szintén épített egy ilyen rakéta hajtóművet, és már a sikeres teszten is túl van a szerkezet. A megfelelő üzemanyag azért is fontos, mert a hiperszonikus repülőgépek tömegének nagyjából 80%-át az üzemanyag teszi ki. Mivel az újfajta motorral az üzemanyag felhasználása 10%-kal javult, így a plusz tömeget a futóművek, szárnyak megerősítésére lehet fordítani. A vállalat tervei szerint leghamarabb 2030-ban állhat majd forgalomba a cég első repülőgépe. Egy hajtóművet teszteltünk az előzőekben, amely a hangsebesség 9-szeresére gyorsítaná az utasszállító repülőgépet. A folytatásban bebizonyítjuk, hogy a zene javíthatja a munkahelyi teljesítményt. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő tanulmány szerint a zene bizonyítottan javíthatja a munkahelyi teljesítményt. Növelheti a munkahelyi teljesítményt a zenehallgatás, de arra is figyelni kell, hogy egy dal hatását sok minden befolyásolja, akár a környezet, a napszak, a pillanatnyi hangulat. Amikor zenét hallgatunk, a hanghullám rezgéseit a fülünk elektromos jelekké alakítja, amiket az agytörzs feldolgoz, neurokémiai vegyületek szabadulnak fel, például adrenalin vagy akár dopamin, ami segíti a koncentrációt, vagy a megnyugtató prolaktin, ha szomorú zenét hallgatunk. Hogy milyen hatással van ránk a zene, az függhet a ritmustól, a hangszintől vagy a hangerőtől is. Egy felmérés során 244 alkalmazottat kérdeztek meg, hogyan befolyásolja munkájukat a zene. A kutatás szerint az, hogy a zene hat az érzelmeinkre, pozitívan befolyásolhatja a munkával való elégedettségünket. Amikor a vizsgálatban résztvevő alkalmazottak zenét hallgattak, jobb teljesítményt nyújtottak a munkában, de ez csak akkor működött, ha közvetlenül a fülükben szólt a zene, ha háttérzajként hallgatták, nem hatott pozitívan a teljesítményre. Ha viszont nehéz és összetett munkát kell végezni, akkor nem ajánlatos a zenehallgatás. Az irodai vagy más könnyebb munka közbeni zenehallgatáshoz előnyösebbek az egyszerű hangsorok és dallamok, ezek tudják igazán felszabadítani a pozitív érzelmeket eredményező dopamint. Az összetett moll hangnemben íródott zene stressz hormonokat szabadíthat fel, ami rossz hangulathoz vezethet. Noha az egyszerű dur hangnemben írt zenének pozitívan kell hatnia, árthat is, ha éppen nem arra van szükségünk. Ugyanis ha nem a hangulatunknak megfelelő zenét hallgatunk, gyorsabban elfáradhatunk, mert rengeteg energiát fordítunk arra, hogy kizárjuk a zenét és kezeljük az érzelmeinket. Tehát a titok csupán annyi, hogy megtaláljuk a munkához megfelelő zenét, és akkor hatékonyabban haladhatunk majd. Az imént elhangzott tanulmány szerint bizonyos zenék javíthatják a munkahelyi teljesítményt, de nem mindegy, milyen zenét és hogyan hallgatunk. A jegesmedve ihlette ruháról tudhatnak meg többet soron következő hírünkből. Ma már nem titok, hogy a jegesmedve fekete bőre és fehér szőrszálai együttesen biztosítják az állat melegen tartását. Két rétegből álló textíliát fejlesztenek kutatók, amely a jegesmedve speciális tulajdonságait utánozza, és a ma használatos pamut textíliáknál még 30%-kal könnyebb is. Az ember által használt ruhák úgy tartanak melegen, hogy a testünk termelte hőt tartják a bőr közelében, szigetelőként. Azonban a jegesmedve és néhány más sarkvidéki állat aktívan fűti magát a szőrszálai által, a sötét bőrére vezetett napsugárzás segítségével. A medve szőre gyakorlatilag természetes száloptikának tekinthető. Persze mindez mit sem érne szigetelő hatás nélkül, a szőr azt is képes megakadályozni, hogy az elnyelt sugárzás kijusson, csapdába ejti a meleget a bőrben. A kutatók olyan textíliát készítettek, amelynek felső rétege a medve szőréhez hasonlóan lejjebb vezeti a fényt az alsó, műszálas rétegbe, amelyet egy olyan anyaggal vontak be, ami a medve bőréhez hasonló módon hatékonyan fel tud melegíteni. Az eféle anyagból készült jacky 30%-kal könnyebb, mint ugyanez pamutból, és 10 Celsius fok alatti hőmérsékleten is jó közérzetet biztosít. A kutatók szerint alapvetően napos időben zajló kültéri tevékenységhez optimális a ruha, a fény és hőcsapda beltéri világításnál is elég jól működik, ezzel pedig a fűtésen lehet takarékoskodni. Hamarosan választ kaphatnak arra a kérdésre, hogy miért nem emlékszünk az álmainkra minden reggel. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Miért nem emlékszünk az álmainkra minden reggel? Erre a kérdésre keressük most a választ. Az agy egy átlagos éjszaka alatt körülbelül 4,8 órányi álomképet hoz létre, az esetek többségében azonban mégsem tudjuk felidézni ezeket ébredés után. Magyar kutatók szerint ennek fiziológiai oka és funkciója van, agyunk a felejtéssel már az ébrenlét feladataira készül fel. Még az álmok sajátos, gyakorta bizarr jellege, érzelmi színezete és vélt vagy valós jelentése évezredek óta az emberiség egyik legnagyobb talánya. Az álomkutatás a pszichológia és az idegtudományok vidékén meglehetősen elhanyagolt területnek számít, sőt még az alváskutatás területén belül sem tartozik a népszerű témák közé. Ezt a hiányt pótolva a kutatók most megjelent cikkükben az álmodás és az álomamnézia, azaz az álmokra való emlékezés nehézségének kérdését tanulmányozzák. Elméleti munkájukban amellett érvelnek, hogy az álmodás nem az alvás tudati mellékterméke, hanem szervesen kapcsolódik annak alapvető funkcióihoz. Az alvás a szervezet belső egyensúlyát fenntartó funkcióit számos kutatás igazolta, és ma már szinte evidenciának tekinthető, hogy elengedhetetlen szerepet játszanak az ébrenlét során elhasználódott agyi funkciók működésének helyreállításában. Ezeket a folyamatokat, amelyek az alvást megelőző időszak során felhalmozódott feladatok elvégzését szolgálják, a kutatók az alvás úgynevezett reaktív, a szervezet belső egyensúlyát fenntartó funkciói közé sorolják. Ezek az alapvető élettani folyamatok, beleértve az idegrendszer és az immunrendszer stabilitását és optimális működését szolgáló mechanizmusokat, az alvás első pár órájában tudnak végbe menni, amikor sok időt töltünk mély alvásban. A hajnali alvás szerepe ezekkel a jövőre való felkészülés szolgáló folyamatokkal ragadható meg. A kutatók úgy vélik, hogy a jövőre, azaz az alvás utáni ébrenlétre való ráhangolódás az alvás másik kitüntetett funkciója. Azaz nem csak aludnunk kell rá egyet, hanem az alvásnak a következő napra is fel kell készítenie bennünket. Ebbe a folyamatba kapcsolódik be az álmodás is, amely mint egyfajta átmeneti állapot alvás és ébrenlét között ennek a jövő szimulációs folyamatnak a mentális megnyilvánulása. Mivel azonban az éjszakai álmok viszonylag lazán a valóság korlátaitól kevéssé szabályozva bontakoznak ki, az ébredés során aktiválódó konkrét, jól körülhatárolható célok hatékonyan gátolják és kitörlik ezeket az álomemlékeket. Másrészt az álom felidézése megnehezítené, hogy eközben jövőbeli célokat tudjunk elképzelni, azaz az álmainkat azért is felejtjük el, hogy reggel minél könnyebben koncentrálhassunk a jövőre. Az imént ismertetett tanulmány választ adott arra, hogy miért is nem emlékszünk minden reggel az álmainkra. Ősi labdajáték eredményjelzőjére bukkantak régészek a következő kutatás alapján. Kőből készült ősi labdajátékhoz használt eredményjelző táblát találtak egy mexikói maja lelőhelyen. A körkörös tárgy 32 cm átmérőjű és megközelítőleg 40 kg-os felületén hieroglifák és két játékos látható egy labda mellett. A kutatók úgy gondolják, hogy a tárgy időszámítás szerint 800 és 900 között készülhetett. A mezoamerikai népeknek volt egy ősi rituális célokat is szolgáló labdajátéka, amelynek megvoltak a maga regionális változatai. A csapatjátéknak számos ábrázolása maradt fenn, az egyik verziót egyes őslakos közösségek még ma is játsszák. Az imént bemutatott kőből készült eredményjelző tábla a maják ősi rituális célokat is szolgáló csapatjátékának a nyoma. A továbbiakban egy olaszországi régészeti felfedezésről kaphatnak információt. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Medusztát ábrázoló mozaikokra bukkantak Olaszországban, ezt a felfedezést osztjuk meg most önökkel. Meglepő felfedezés született egy olaszországi császári villa feltárása közben. A kutatók két mozaikot fedeztek fel, az alkotásokon a görög mitológiából ismert Medusza szerepel. A történet szerint Medusza haját kígyók alkották, tekintetével kővé tudta változtatni áldozatait. A második században a Medusza fejek népszerű dekorációknak számítottak Rómában. Az érintett villa az Antonius dinasztiához tartozott, amely időszámítás szerint 138 és 193 között ült a római birodalom trónján, a mozaikok tehát nagy valószínűséggel a második században készültek. A Medusza mindkét alkotáson a távolba tekint, a mozaikokat egy-egy fülkében találták meg egy 21 méter átmérőjű körkörös teremben. Azt, hogy a szobának mi volt a funkciója, nem lehet tudni, minden esetre valószínűleg a komplexum lakó részén belül feküdt. Lehetséges, hogy a helyiség egyfajta fogadóterem volt. A felfedezés meglepő, hiszen a villánál régóta zajlanak az ásatások és sajnos a fosztogatások is, legszebb díszeit már a 18-19. Században elhordták. Medusszát ábrázoló mozaikok kerültek elő egy olaszországi villa feltárása során, erről adtunk hírt az előzőekben. A koraszülés megelőzhető a következő kutatás szerint. Kiderült, mely gének döntenek a szülés idejéről. A feltárt összefüggésekből az is kiderült, milyen genetikai háttere lehet a koraszülésnek, s mi alapján dől el a szülés időpontja. Egy nemzetközi csoport tette közzé azt a sokak számára igen fontos eredményt, amely elősegítheti, hogy a későbbiek során a koraszülés sok esetben megelőzhetővé váljon. A szülés normál esetben a terhesség 39-40. Hetében következik be, ha azonban a 37. hét előtt, akkor koraszülésről beszélünk. Az ember esetében igen rövid időszak áll rendelkezésre a szülésre, és abban nagyban különbözünk más emlősöktől, hogy a női medencén épp csak átfér a teljesen kifejlett magzat. A csimpánz esetében a nőstények medence üregének átmérője a duplája a magzat méretének. Ezek miatt is különösen fontos a szülés időzítése, és ezek miatt állt neki a több mint 90 szakemberből álló csoport felmérni az anya s a magzat genetikai hatásait e folyamatra, így mintegy 279 000 genetikai mintát vizsgáltak át. A kutatásukból kiderült, mi és hogyan időzíti a normál időben zajló szülést és a koraszülést. Számos korábban ismeretlen génváltozatra bukkantak a vizsgált mintákban, amelyek a szülés idejével függnek össze, és ezek segítségével páratlan betekintést nyerhettek a kutatók a lejátszódó biológiai folyamatokra. 136 000 szülés esetében mind az anyai, mind a magzati géneket meg tudták vizsgálni, így kideríthették, mely gének játszanak szerepet a szülésben. Ezek alapján beigazolódott az anyai és a magzati gének közti konfliktus elmélete. Az anyai gének a minél korábbi szülést serkentik, míg a magzat szeretne minél tovább az anya méhvédelmében maradni és növekedni. A kutatók úgy fogalmaztak, hogy valamiféle kompromisszumra kell jutni a megfelelő idejű szüléshez. A kutatás fő célja az volt, hogy az eredményeket felhasználva a későbbiekben olyan gyógyszereket állíthassanak elő, amelyek a szülés megindításában, illetve a koraszülés elkerülésében nyújtanak segítséget majd. Az előbbi kutatásból kiderült, mely gének döntenek a szülés idejéről. A folytatásban magyar vonatkozású fejlesztések kerülnek bemutatásra. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
1000 qubitos kvantum számítógép épül Európában Magyarország részvételével. Erről a fejlesztésről hallhatnak a továbbiakban. Magyar kutatók is hozzájárulnak a leendő 100, majd 1000 qubittal működő kvantum számítógép építéséhez, melyet az évtized végére terveznek létrehozni. A projekt fő célja, hogy az európai országok szakértőinek összefogásával építsenek saját fejlesztésű szupravezető kvantum számítógépet, ami több területen is segítheti majd a kutatásokat és olyan feladatokat végezhetnek el az alkalmazásával, amelyeket hagyományos számítógépes architektúrákkal nem, vagy csak sokkal lassabban lehet megoldani. Az első fázis 3,5 évig tart, ennek során több hardver és szoftver értékelő rendszert fejlesztenek, utána következhet a 100 qubitos rendszer megalkotása, ami nem csak demonstrációs célokat szolgál, hanem a felhasználók is hozzáférhetnek. A második szakaszban az 1000 kvantumbites kvantum számítógépes rendszerhez szükséges kritikus komponensekkel és technológiai döntésekkel foglalkoznak majd a szakértők, hogy megalapozzák a nagy teljesítményű gép működési feltételeit. A projekt leírása szerint a munkában résztvevő konzorcium a vegyiparban, az anyagtudományban, az optimalizálási problémák megoldásában és a gépi tanulásban történő kvantum szimulációban számít különleges felhasználási lehetőségekre. 1000 qubitos kvantum számítógép épül Európában, és Magyarország is részt vesz a fejlesztésében. Ezt a hírt elemeztük az imént. Egy magyar szenzáció következik az anyagkutatás területéről. Forradalmi geometriai ötleten alapuló megoldást javasolnak magyar kutatók az egyrétegű anyagok szupramolekuláris mintázatának pontos feltérképezésére. Az elektronmikroszkópos képalkotás virtuális kiterjesztésének is tekinthető módszernek az intelligens anyagok fejlesztésében juthat szerep, ami nagy hatással lehet a rákgyógyításra, a sejtek és szövetek alkotására és a környezeti energiák hasznosítására. Az egyrétegű anyagok szerkezetének egyik kulcsfontosságú eleme a lényeges anyagszerkezeti tulajdonságokat hordozó úgynevezett szupramolekuláris mintázat. A mintázat geometriája leírásának egyik fő része a molekulák közötti kötések pontos feltérképezése, amelyek megjelenítésére a mikroszkópos képek sokszor alkalmatlanok. Képalkotó eljárás hiányában az anyagkutatók rendkívül idő- és költségigényes, részben mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógépes szimulációkkal próbálják megismerni a szupramolekuláris mintázatok geometriáját. A tanulmány vezérgondolata, hogy a szupramolekuláris mintázatokat, mint térkitöltő geometriai mozaikokat több léptékben értelmezi úgy, hogy a kutatók geometriai eszközökkel becslést adtak a molekulák közötti kötések által kirajzolt mintázat geometriai és kémiai tulajdonságaira. Forradalmi megoldást javasolnak magyar kutatók az egyrétegű anyagok szupramolekuláris mintázatának pontos feltérképezésére. Erről a kutatásról adtunk tájékoztatást utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Foglalkoztunk a vulkánkitörések előrejelzését segítő kamerával. Hallhattak az áttetsző elektromos lakóautóról. Bebizonyítottuk, hogy a zene javíthatja a munkahelyi teljesítményt. Megtudhatták, hogy miért nem emlékszünk az álmainkra minden reggel. Beszámoltunk arról, hogy meduszát ábrázoló mozaikokra bukkantak Olaszországban, valamint ismertettünk egy fejlesztést az 1000 qubitos kvantum számítógép építése kapcsán. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!